A római levél 10. fejezetének a 13-tól a 21. versig terjedő szakaszát nézzük most meg, és picit segít is nekünk a következő napokra készülni. Az igéből való megértés mindenképpen gazdagíthat bennünket, és azt a szolgálatot segít jobban és mélyebben megérteni, amelyben minden meghívott ember, minden újjászületett ember elhivatott és megbízást is kapott az Úrtól. A 13. verse, kezdem az előző szakasznak az utolsó verse, de ennek a versnek a felolvasása szükséges ahhoz, hogy a folytatást tudjuk kapcsolni az előző szakaszhoz. Tehát így hangzik a római levél 10. fejezet 13. versétől Isten igéje. Mert aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. De hogyan hív el segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akiről nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Amint megvan írva, milyen kedves azoknak jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, hiszen Ézsaiás is ezt mondja. Uram, ki hitt annak, amit tőlünk hallott? A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Kérdem, talán nem hallották? Sőt, nagyon is. Az egész földre elhatott az ő hangjuk, és a földkerekség széléig az ő beszédük. De tovább kérdezem, Izrael talán nem értette meg? Először Mózes mondja, egy olyan néppel tezlek féltékenyé, amely nem az én népem, értetlen néppel haragítalak meg titeket. Ézsaiás pedig nyíltan ki is mondja, megtaláltak azok, akik nem kerestek, megjelentem azoknak, akik nem kérdezősködtek utánam. Izraelről viszont így szól. Egész nap kitártam karjaimat az engedetlen és ellenszegülő nép felé. Eddig Isten igéje. A szakaszhoz bevezetésképpen mindenképpen néhány gondolatot hadd mondjak el. Először is, hogy itt Pál apostol nagyon világosan a zsidóság evangéliumhoz való viszonyáról, és ezzel kapcsolatosan a pogányok megtéréséről, és az evangélium szolgálatáról ad nekünk egy átfogó képet. Méghozzá, ha veszitek a fáradtságot, és én bátorítalak is titeket, hogy a Bibliáidat kinyitjátok, és a széljegyzetben az utalásokat nézzétek meg. Szinte nagy része ennek a szakasznak ószövetségi igékre van visszavezetve. Pál apostol ószövetségi igéket idéz tömkelegével ebben a szakaszban. Természetesen nekünk, akik ma élünk, nagyon fontos tanúságokat tartalmaz mindaz, amit Pál itt tanít. A szakaszban felvetett kérdésekből egy egészen világos út rajzolódik ki előttünk, amit úgy is nevezhetnénk, hogy a hit útja. Nézzük is meg, igazán a 13-15-ös versekben olvassuk ezt, és a 15-ös verstől kell visszafele haladnunk a 13. versig, hogy megértsük a hitnek az útját, ahogy itt Pál apostol erről tanít. Az első lépés, ugye a 15. verstől haladunk, Krisztus által elküldött evangélium hirdetők és bizonyságtevők szükségesek. Ahhoz, hogy valaki meg tudjon térni. Ez az első megállapítása Pálnak. Mondom, a 15. versben visszafele haladunk. Aztán ige hirdetők, bizonyságtevők, akik nem csak elhivattak és elküldettek, hanem készek meg is osztani a Krisztus evangéliumát másokkal. Aztán a harmadik lépés a hit útján, hallják az emberek a Krisztus üzenetét, vagy az egyének, azok a beszélgető partnerek, hallgatók, akikkel az elküldöttek megosztják az evangéliumot. Tehát itt beszéltünk arról, hogy kellenek elküldöttek, ezek az elküldöttek kell, hogy nyitottak legyenek, és meg is osszák a Krisztus beszédét. Aztán kellenek hallgatók, akik meg is hallgatják azt, amit mondani kívánnak az evangélium hirdetői, ezek a beszélgető partnerek, tehát meg kell, hogy hallják az evangéliumot. Aztán a negyedik lépcső, vagy lépés, lépcső is lehet, a hallott ige, azaz Krisztus beszéde hitet ébreszt az emberek szívében, ad egy világosságot, egy belátást, egy megértést, És az ötödik lépcsőfok pedig, hogy ebben a megérintett állapotban, amely az evangélium létrehoz, egy világosságot támaszt az ember szívében, egy felismerésre eljutatja az evangélium az embert, ez a hitre jutott személy kérdés következő lépcsőfokon segítségül hívja az Úr nevét, az Urat, hogy az Úr nevét maga az, aki Krisztus és mindaz, amit ő cselekedett, ugye így értjük az Úr nevét, és a hatodik pontunk pedig, aki az Úr nevét segítségül hívja, az megmenekül, üdvözül. Nagyon fontos lépcsőfokokról van itt szó. Tehát ahhoz, hogy valaki meg tudjon térni, és el tudjon jutni odáig, hogy segítségül hívja az Úr nevét, először is szükséges olyan személyeknek a belépése az életébe, akik el vannak küldve, nem csak elhívottak és felkészítettek, hanem az Isten lelke indítja őket afelé, az ember felé. Szükséges, hogy akik indítást vesznek a Szentlélektől, ezt a küldést, ezt az erős motivációt, mozgató, a Szentléleknek a mozgató szeretetét, kegyelmét, noszogtatását veszik, szóljanak is. Fontos, hogy akik felé szólnak, azok beszélgetésben legyenek, tehát hallani tudják, befogadni legyenek képesek az evangéliumot. Akik befogadják az evangéliumot, meghallják, eljut hozzájuk, abban az evangélium világosságot támaszt, hitet ébreszt, így van már lehetőségük arra, hogy meglátják az Urat, és segítségül hívják az Úr nevét, és aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül, megmenekül. Tehát ez a hit útja, amiről itt beszél az írás. Fogunk ezzel még most mai napon többet foglalkozni. Krisztus beszéde juttatja az embereket az életre. Nem szabad elfelejteni. Nem a mi beszédünk, hanem ahogy az írás mondja, a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéd által. Tehát nagyon fontos, majd később elő fog jönni az ige, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, azt mondja Pál apostol, béküljetek meg az Istennel. De csodálatos lehetőség az, amikor az elküldött hívő emberen keresztül megszólítja maga Jézus Krisztus a beszélgető partnert. Mert azt mondja az írás, hogy a hit akkor születik meg az ember szívében, amikor már nem embert hall, hanem felismeri az ember szavaiban a Krisztus beszédét. Hogy már Krisztus kezdi hallani. És nagyon csodálatosan rajzolódik ez ki a Samáriai kútnál, és majd még visszatérek erre a történetre, mert rendkívül sok üzenete van a bibliai, biblikus evangelizációs beszélgetésekkel kapcsolatosan, hogy hogyan is kell ezt csinálni. Jézustól lehet sokat tanulni ebből a történetből. És azt mondja itt az írás, hogy ugye a samáriai asszony hitre jut, beszalad a városba, elmondja a többieknek, hogy gyertek, mert találkoztam valakivel Jákob kútjánál, szerintem ő a Krisztus. És akkor elmennek, kimennek a kúthoz, Jézussal beszélt, bejelegyednek, kérdezősködnek, Jézus beszélget velük. Ott sem egy ilyen tipikus prédikációs eseményről van szó, hanem egy ilyen diskurzusról, aztán meghallgatják Jézust. És akkor egy nagyon érdekes dolog van, azt mondja a János 4.41-től, az ő szavának, mármint Jézus szavának sokkal többen hittek, az asszonynak pedig meg is mondták, már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. De ez a fázis, amikor már ez a felismerés megszületik az emberek életében, és a tanúbizonyság tételből már nem ember szavát hallják ki, hanem Krisztus beszéde érinti meg az ő szívüket. A Pál apostol, amikor ezt leírja, ezeket az igéket, világosan igyekszik rámutatni, hogy már az Ószövetségben felsejlik és elénk tárul az evangélium terve, az üzenet lényege, azaz, hogy minden nemzet felé ki fogja nyitni a kegyelem ajtaját az élő Isten. És nagyon érdekes, hogy Mózest, a Ézsaiás profétát és a Zsoltárok könyvét idézi, amely a zsidóknak ugye a legszentebb iratai, és sokszor halljuk, hogy Mózes és a proféták, tehát bizonyítja itt Pál apostol az olvasóinak, hogy Mózes és a proféták is beszéltek a messiás eljöveteléről, és arról a korszakról, amelyben kinyílik az ajtó minden nép felé, és minden népből jöhetnek az Isten népe közzé a megtérők. És azért is fontos itt ezek a szakaszok, mert nekünk, új szövetségi embereknek világossá válik, hogy az Ószövetséghez folytatólagosan kapcsolódik az Új Szövetség. Nem egy külön könyv ebből a szempontból, hanem a folytatás. Összekapcsolódik a kettő, az Ó és az Új Szövetség. És hát itt azért le van írva nagyon komolyan, feltesz néhány kérdést az apostol, és meg is válaszolja a zsidók szemszögéből, majd meg fogjuk nézni a pogányok szemszögéből is, mármint a nem zsidók szemszögéből is, ezzel fogunk meg kicsit többet foglalkozni, mert mi azért mégiscsak ilyen hátterűekkel találkozunk többet. Tehát, hogy a zsidóknak megaratott, hogy hallották és olvasták Mózest, hallották és olvasták a prófétákat, azokat az igéket, amelyek Krisztusról tettek tanúbizonyságot jó előre, évszázadokkal, évezredekkel korábbi ige szakaszokról van szó, és hirdetett nekik ez az ige, mégsem fogadták el az evangélium igazságát. Itt a 20.-21. versben írja is, Ézsaiást idézve, a prófétát idézve Pál apostol, megtaláltak azok, akik nem kerestek, megjelentem azoknak, akik nem kérdezősködtek utánam. Hát gondoljátok bele, amikor Pál apostol megjelent egy pogányvárosba, és van több helyen is, amikor annak a felismerésére eljutnak a pogányok, hogy az övéké is az ígéret. Hogy nem csak, és az apostoloknál is van egy ilyen, az apostoli tanácsban, hogy ráébrednek, hogy akkor nem csak a zsidóknak szól az üdvösség üzenete, hanem rácsodálkoznak Isten tervére, hanem Isten a pogányokra is gondolt. És Izrael viszont így szól, az egész nap kitártam karjaimat, és majd el is vissza fog még térni, az engedetlen és ellenszegülő nép felé. Tehát Pál rámutat, hogy a zsidóknak hirdetetett Isten igéje. Isten igében világosan olvashattak és hallhattak arról a tervről, amit Ézsaiás proféta könyvében is megvan, hogy meg fognak találni azok, akik nem kerestek, vagy más helyen ugye, olyan népet teszek féltékenyítéket, Mózes írja, itt idézi is, akik nem az én népem voltak, idegen néppel tesztek féltékenyítiteket, amikor megtérnek, és nagyobb buzgalommal fogják szolgálni az élő Istent, mint ti. Igen. Aztán néhány kérdés, amit az apostol feltesz, és végig fogunk menni, mert sok tanúság és tanítás van számunkra ezekben a kérdésekben, és amikor végigmegyünk majd rajta, látni fogjátok, hogy hogyan is viszonyuljunk azokhoz, akik még nem ismerik Jézus Krisztust. Hogyan szolgáljunk feléjük. A 13. versben azt olvastuk, itt a Róma 10.13-ban, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Pál apostol itt világossá teszi, hogy őnek esze ágában sincs továbbra sem azt mondani, hogy a törvény által lehet megmenekülni, hanem Krisztus által, hit által lehet üdvözülni, nem a törvény cselekedetei által. És ezekre a fontos igazságokra utal vissza a következő kérdésekben. A 14. vers. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják ige hirdető nélkül? Higgyenek abban, akit. Krisztusról van szó. Kit hallanak, amikor mi beszélünk? Krisztus nyilvánul meg rajtunk keresztül. Nagyon nagy megtiszteltetés. Ha a Szentlélek által odafigyelünk a Szentlélekre, és nem a saját mondani valónkra koncentrálunk, hanem a Szentlélek vezetésére figyelünk, hogy mi az, ami kapcsolódik ennek a személynek a sorsához, életéhez, gondolkodásához. Akkor Krisztus fog tudni megszólalni rajtunk keresztül, és megérinti a másik ember szívét, mert Isten szólította meg, nem egy ember. Higgyenek abban, akit hallanak, biztos kell hallaniuk. Azt mondja, hallottak, ez a kifejezés is itt van, hogy meghallani eljut hozzájuk, vagy megérteni, ez is benne van ebben a kifejezésben. Tehát nem csak arról van itt szó, hogy hallgatnak egy beszédet, hanem ez a kifejezés azt is jelenti, hogy meg is értik, amit hallanak az evangélium hirdetőitől. Na nézzük meg, hogy meghallani, vagy hallották kifejezésnek az előfordulásait a Bibliában, az Új Szövetségben, mert ezek az előfordulások, az ige szakaszok segítenek bennünket belátásra jutni, hogy mit jelent ez a fajta kapcsolódás, amikor beszélgetünk, vagy megosztjuk az evangéliumot egy másik emberrel. Hogyan működik ez? Milyen lelkülete van? Mire kell odafigyelni? Mit tanít a Szentírás? A Máté 18:15-ben előfordul ez a szó. Azt mondja, így mondja az írás, ha vétkezik atyád fia, menj el hozzá, incs meg négy szem közt, ha hallgat rád, megnyerted atyád fiát. Ugye az Isten szerint való intés, az mindig a jó rabozdítás, a rossztól való eltántorítás, de jó cél felé való segítése a másik embernek, a Krisztus szeretetétől motivált mentés lelkületével teszik a másikat szerető emberek, hogy próbálják figyelmeztetni a másik embert, mert aggódnak életéért, sorsáért, szeretettel szolgálnak felé, és ezzel a szeretettel kívánják eljuttatni hozzájuk a figyelmeztetést, hogy ezt meg is hallják. Pál apostol azt mondja Timóteusnak, azt tanácsolja a 2 Timóteus 4:2-ben, hogy hogyan is szolgálja az emberek felé? Teljes türelemmel és tanítással. Nagyon fontos dolog, hogy türelmesek legyünk. És hogy teljes tanítással tudjunk szolgálni, ez meg fontos, hogy értsük a másik életét, értsük a másik sorsát, értsük a másik szívét, értsük a másik gondolatait. Meg kell tehát ismernem a másik embert. A valós élethelyzetét kell megismernem. Csak így lehet esély arra, hogy valóságos segítséget tudok neki adni. Ehhez azonban időre és türelemre van szükség, plusz kölcsönös bizalomra. Tehát amikor tanúbizonyságot szeretnék tenni valakinek Jézus Krisztusról, akkor azt teljes türelemmel kell tennem. És teljes tanítással kell tennem. Mert hogyan fogja tudni meghallani, ha azt sem tudom, hogy neki mit kell mondanom. Mert hát bocsánat, itt van 66 könyv a Bibliában. Számtalan igevers, számtalan igazság, amit el lehet mondani. Az evangéliumot meg lehet közelíteni, jobbról, balról, előről, hátulról. Sokféleképpen körül lehet járni. De hogy én mit fogok elmondani ennek a személynek, az azt fogja meghatározni, ha megismerem őt. És kialakul egy kölcsönös bizalom. És nagyon nem lehet azt várni, hogy egy röpke, 5 perces beszélgetésben a legmélyebb dolgok tárulnak fel a másik életéről, és nagyon vigyáznom kell, hogy felszínes impulzusokra ne építsen fel a véleményt a másik emberről. Mert biztos, hogy nem olyan az a másik ember, mint amit én egy rövid pár impulzusból, vagy külsőleg meglátva bennem lecsapódik, mert az én tükröm egy torz tükör. Sok minden befolyásolja. Tehát türelem, odafigyelés és kölcsönös bizalom. Ez vezet a meghallgatáshoz, hogy el is jut a másik emberhez, amit mondani szeretnék. Hallottam egy jó gondolatot, Kosztolányi Dezső idézete. Csodálkozol a kokainistán, és nem érted? Gondolkozzál az okainistán, és megérted. Kosztolány is, de nagyon igaz. Milyen mély mondani valója van. Tehát ne ítélj látszatra. Türelem, odafigyelés, meghallgatás, és egy sorshoz, egy élethez való kapcsolása az evangéliumnak. A bizalom kiépítése egy kapcsolatban nem megy egyik pillanatról a másikra, és tudomásul kell venni, hogy ebben a mai világban, amely rendkívül meg van terhelve a kapcsolatok tekintetében a csalódások sorozatával, mondta valaki, hogy fiataloknak nagy része, aki öngyilkossági gondolattal van, vagy megkísérli, az nagy százalékban a kapcsolati csalódás miatt teszi. Tehát valami szerelmi bánat viszi egyébként egy egészséges fiatal, eszébe nem jutna, hogy eldobja az életét. Nagy százalékban a kapcsolati csalódás, az a válság, egy szerelmi csalódás viszi őket ebbe az irányba. És miért mondom ezt? Azért, mert mire egy egyetemistával eljutsz a beszélgetésig, legtöbbnek már több kapcsolata volt. Ami valami, hogy így vagy úgy, tönkrement. Ebből kifolyólag biztos, hogy van egy rakás bizalmatlanság már benne. Nem beszélve a társadalmi jelenlegi folyamatokról, amikor szinte már senkiben és semmiben nem bízhatnak meg az emberek, mert Vagy egyik mondja ezt, a másik az ellenkezőjét, és akkor hámoz ki, hogy mi az igazság. Nagyon fontos, hogy a Szentírás nem tanítja sehol nekünk, hogy leevangelizáljunk valakit. Mit jelent leevangelizálni? Azt, amikor csak a saját gondolataival foglalkozik valaki, és egy dolog érdekli, hogy elmondja, ami az ő gondolata. És ebben nincs benne a másik személy. Nincs benne az érzékelés. Nincs benne az odafigyelés. Nincs benne a türelem. Nincs benne a meghallgatás, a felfedezés. Türelem abból a szempontból is fontos, hogy egyáltalán nem biztos, hogy én segítek valakit megtérésre, tudomásul kell vennem, ha epizód szereplő vagyok Isten nagy munkájában. És valakit egy pici lépéssel közel tudok segíteni az Úrhoz. Mert ennyit kaptam. Ebben a lehetőségben ennyit kaptam. És ez nagyszerű dolog, ha ez megadatik nekünk. Aztán a másik előfordulás a Korintusiakhoz írt első levél 14. rész második versében van. Ez a meghallgatni, vagy hallani kifejezésre. Mert aki nyelveken szól, nem emberekhez szól, hanem Istenhez. Nem is érti meg őt senki, mert a Szentlélek által szól titkokat. Na, ebből az igéből megint csak egy nagyon fontos igazságra csodálkozhatunk rá. Fel kell tennem a kérdést. Érthető, amit mondok? Hát honnan fog ez kiderülni? Hát ha megkérdezem. Egy, kettő. Meghallgatom a másik embert. Nem egy szuszra nyomom a torkán lefelé a mondani valómat, hanem egy diskurzus alakul ki. Visszakérdezek. Nem tudom, világos volt, érthető volt? Sokszor elmondtam nektek már, többen hallottátok is, hogy amikor cigánygyülekezet plántálásában, akkor nem tudtuk, hogy cigánygyülekezet lesz, mert nem volt gondolatunkban se ez, de a cigány emberek jöttek el tömegével az egyik faluba, és hirdettem az evangéliumot, és mondtam, hogy na ki az, aki át akarja adni Jézusnak az életét, és egyetlen lélek nem volt. Hát mondtam, hogy léte szeretem, mondom, az Úr ennyi embert idehozott, és közülük egy sincs, aki ma eljutott oldáig, hogy megismerje Jézust, és akkor az első sorban egy cigány asszony azt mondja, de nem értjük! És akkor fogtam a fejemet, hogy túl magas volt. És akkor szimbolikusan eljátszottuk az evangéliumot, fölállítottam és segített nekem, és mindjárt világossá vált számára, hogy mit jelent a bűn útján járni, lopni, csalni, hazudni, verekedni, gyilkolni, és mit jelent az, amikor az ember felismerését megtér, és odafordul az élő Istenhez, és hátat fordít a régi életének, és Istennek, Krisztusnak adja az életét. Tehát ahhoz, hogy valaki felismerésre jusson, hát értenie kell, amit mondunk. Olyan szavakat kell, olyan példákat kell használni, ami megérthető a számára, és higgyük el, ha beszélgetünk a másik emberrel, nem pedig magunkra figyelünk, és a mondani valónkra figyelünk, akkor fogunk találni a kapcsolódási pontot, amihez egy történetünk van, egy bibliai történet van, vagy van ott körülöttünk valaki, aki tud segíteni ebben, hogy neki pont ez volt az életében, és tud kapcsolódni az ő sorsához, életéhez, életútjához, és meg tudja osztani, hogy ő benne mit végzett az Úr. Tehát visszakérdezni, odafigyelni a másik, figyelni a tekintetét, az arcát, együtt mozdulni a másik emberrel, tehát az evangélium szolgálata az nem egy monológ, az nem egy ilyen saját magamra figyelő, meg a saját gondolataimra figyelő valami, hanem egy nagyon is impulzív, egy kölcsönhatás a másik emberrel, a másik személlyel. Aztán azt is érzékelnünk kell, itt amikor nézzük ezt az igét, hogy érthető, amit mondunk, hogy hol tart a másik ember a hit útján. Hol tart? Mennyire van messze? Hogy a fogalmak, amikről mi beszélünk, az egyáltalán találkozott-e vele? Hallott-e róla? Olvasott-e már róla? Van-e valamilyen vallásos kapcsolódása? Járt egy gyülekezetbe? Van-e hívő kapcsolata, barátja, ismerőse, család, rokon? Hol tart? Hallott-e valamit is már valaha erről? Vagy semmit az ég adta világon? Emlékeztek, tavaly találkoztunk kínaiakkal, akik az ég adta világon semmit nem hallottak Jézus Krisztusról, még Bibliát nem csak nem olvastak, életükben nem is láttak. És ebből a távolságból kellett elindulni, és gyönyörű volt számomra, amikor elmondta valaki, aki beszélgetett velük, hogy van egy keresztény nagypapa ott az egyiknél. És azt mondom, Istenem, ekkora hatalmad van, ekkora szereteted van, hogy ez a hívő nagypapa a kommunista rezsimben, hogy imádkozik az unokájáért, azt elküldöd, elhozod Magyarországra, bennünket elviszel egy sátorral az egyetemhez, és az unoka a nagypapa imádságával hallja tőlünk az evangéliumot. Isten nagy munkája, nemzedékeken, kontinenseken átívelő hatalmas munkája, amelyben mi benne lehetünk. És a következő napokban számíthatok arra, hogy Afrikától, Észak és Dél-Amerika, főleg Dél-Amerika, Ázsia, Közép-Ázsia, India, minden felől várható, hogy találkozunk életekkel, lelkekkel, sorsokkal, ami egy csodálatos ajándék. És nagyon nagy megtiszteltetés is, hogy valakivel van lehetőségünk beszélgetni, segíteni valamit neki, hogy Krisztust egy lépéssel jobban megismerhesse, mint korábban. Ha pusztán odáig jutunk el, hogy jé, még ma is vannak hívő emberek. Hát ez nagyon furcsák. Hát ennyi az egész. Eddig tudtunk eljutni. De ez nem kudarc. Ez annak a sorsnak, életnek egy epizódja. És mi ebben az epizódban egy szereplők lehettünk. És hát, ha megadja neki Isten, hogy felismeri majd valamikor, hogy ott Jézussal találkozott nem velünk. Nem valószínű, hogy most azonnal föl fogja ezt ismerni, de később lehet. Egy lépéssel közelebb segíteni az Úrhoz. Senkit ne akarjunk megtéríteni. Ezt felejtsétek el. Ha meg akarunk téríteni valakit, ez olyan, mintha elhinnénk azt, hogy az embereket felvehetjük a hátunkra, és becipelhetjük őket a mennyországba. Biztos megtennénk néhányan ezt, ha lehetne. Szaladnánk velük egy életen át. Nem tudom, hogy elbírnánk el, de megpróbálnánk, ha lehetséges lenne. Aztán azt se szabad elfelejteni, hogy nem tudunk megtéríteni senkit, nincs hatalmunkban ez, mert a Teremtő Isten szabad akaratot adott minden embernek. Így ő dönti el, és dönthet az ember, hogy fogadja, vagy elutasítja Isten kinyújtott, átszegzett kezét Krisztusban. Aztán nagyon fontos dolog az is, hogy odájutni esetleg egy beszélgetésben, hogy van-e valaki, akivel már szorosabb kapcsolatban van a személy. Mert az is lehet, hogy van olyan hívő testvérünk, akivel már régóta beszélget, ismeri, akkor fontos dolog, hogy kapcsolódjunk a másik emberhez. Miért? Mert ott már van egy bizalmi kapcsolat. És ha igény, hogy segítsünk, együttműködjünk a beszélgetésben, akkor menjünk, segítsünk. Ha nem, akkor mutassuk, hogy figyelj, itt van a barátod, akit ismersz, akkor vigyük oda hozzá. Miért? Mert ő közöttük már több lépés megtörtént a lelki munkában, a lelki folyamatban. Már alakult valamilyen bizalmi viszony kettőjük között, és már valahova eljutottak a lélek munkájában, az evangélium megismerésében. Aztán János 7.51-ben Nikodébusnak egy tanácsa, mert akkor látszott, hogy ugye ő benne bontakozik a hit, ugye János 3-ban van leírva a találkozás Jézussal, éjszaka ment Nikodémus, és következő tanácsolja a felbőszült nagy tanácsnak, hogy elítélje az ember a mi törvény, elítélje az embert a mi törvényünk, míg ki nem hallgatták, és meg nem tudják tőle, hogy mit tett. Itt is a meghallgatás kifejezés van. Meghallgatni a másik embert, ahhoz segít bennünket, hogy megismerjük őt. És ha már kialakult egy bizalmi kapcsolat vele közöttünk, akkor van lehetőség arra, hogy esetleg ránk bíz néhány momentumot a szívének mélyebben lévő dolgaiból. És ez megint ugye tovább lehet segíteni, akkor így az embert, a szemét, a Krisztus útján lehet segíteni felé szolgálni az evangéliummal, hogy hogyan tud kapcsolódni az élethez a halál helyett. De látjátok, hogy a meghallgatás az egy nagyon fontos dolog. Az emberek rendkívül felszínes kapcsolatokban élik az életüket. Ugyanakkor higgyétek el, hogy a legtöbb embernek rendkívül érték, ha egy másik számára, akár vadidegennek tartott személytől azt érzékeli, hogy érdekel a sorsod. érdekeztél, mint ember. Nem egy feladat vagy számomra, amit kipipálok. Evangelizációs feladat. Hanem te fontos vagy az élő Istennek. És készüljük meghallgatni. És lehet, hogy hallgatunk 20 percet, 15 percet, fél órát, és a végén azt mondják, de jót beszélgettünk. Lehet, hogy voltatok már így. De lehet, hogy tudunk adni egy igekártyát, egy pár mondatot hozzáfűzni, és mondani, figyelj, ha szeretnél találkozni még velünk, akkor itt élsz el bennünket. A Szentlélek feltárhat előttünk a másik életéből momentumokat. De ne legyünk soha olyan bolondok, hogy azt gondoljuk, hogy már ismerjük a másik embert. De vezethet bennünket a Szentlélek, hogy miket mondjunk. Mit idézzünk. És az természetfeletti módon való kijelentésből fakadóan kapcsolódhat a másik személyhez, de ne feledjük el, hogy a teljes képet Isten ismeri. És ne gondoljuk azt, hogy egy kijelentésünk, egy vezetésünk, hogy akkor már mindent tudunk a másik emberről. Megint csak a türelem egy nagyon fontos érték. És ahogy idéztem már a 2 Korintus 5.17-től terjedő szakaszból, és ezt még felolvasom, mert ebben is van két kifejezés, és annak a erdi szövegből való magyarázata rendkívül sokat segíthet nekünk, hogy jól végezzük az elküldött szolgálatunkat, az evangélium szolgálatát. Azt mondja az írás 2 Korintus 5.17-től, ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, ugye ezt tette velünk, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát, tehát mi is ezt tegyük másokkal. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét, az evangéliumot. Tehát Krisztusért járva a követségben, mintha Isten szólna, Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Fel kell tűnjön, ha majd újra átolvasod esetleg a szakaszt, ha most ez nem történt meg, hogy kétszer szerepel itt a kérni kifejezés. A kérni. Pál apostol kétszer alkalmazza a kérni kifejezést az evangélium szolgálatára. Mit is jelent ez? Mintha Isten kérne általunk, azt mondja Pál apostol. Kér, kérlel, könyörög. Nincs benne semmi fölényesség. Semmi olyan, mint hogyha én többet tudok, mint te. Mert az elején ennek a szakasznak az van, hogy bennünket is ő mentett meg. Krisztus mentett meg bennünket. És mivel ő mentett meg, tartozunk, adósai vagyunk azoknak, akik még nincsenek megváltva. De nem vagyunk többek, jobbak, okosabbak a másik embernél. Kér, kérlel, könyörög. Aztán bátorít, buzdít, felhív, vigasztal, megvigasztal, odahív, magához hív, meghív, segítségül hív. Egy másik szótár alapban így van kifejtve, hogy bensőséges, bizalmas beszélgetésre hív. Látjátok, hogy ha Isten kérne általunk, benne ott van ez a fajta bensőségesség, a kapcsolat, az odafigyelés, az érzékelése a másik embernek, a Krisztus szeretetének a gyakorlati megélése. Nem egy feladat. Aztán a Krisztusért kérünk, itt egy másik kifejezés áll, de könyörgés, esedezés van. Azt is jelenti ez a szó, arra is alkalmazzák, hogy közben járni valakiért, könyörögni, imádkozni valakiért. És ez is nagyon, nagyon, nagyon nagyszerű dolog, mert én többször voltam már abban a helyzetben, hogy Isten úgy láttam egy közösséget, embereket, és akkor ugye a szívem helyezte a Szentlélek, hogy vajon van-e valaki, aki imádkozott-e már értük az életbe. És higgyétek el, olyanok is vannak, akik talán soha senki nem imádkozott még. És milyen nagyszerű dolog, hogyha nem is akar beszélgetni, nem is akar meghallgatni, de mennyire nagy lehetőség az, hogy imádkozzunk akkor érte, járjunk közben érte, könyörögjünk érte, hogy az Úr munkálkodjon a szívében, nyissa meg a szívét, bontsa le a lelkében azokat a válaszfalakat, amely még elválasztja őt a Krisztus ismeretétől. Mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk. könyörgünk, esedezünk. És nagyon érdekes dolog, itt a Krisztusért kérünk kifejezés, ez egy kétirányú ige alakban van. Ez is fontos. Tanítás. Azt mondja, az egyik része az ige alak azt üzenné nekünk, hogy van egy bensőnkből fakadó indítatás, a szeretet indítatása, a küldetéstudat, hogy indítatva van a tanítvány arra, a keresztény ember, hogy megossza a hitét másokkal, ez egyik oldala, de a másik oldala is nagyon fontos, ugyanez ebben az egyikében ez is benne van, hogy van a másik emberben érdeklődés. Tehát az érdeklődésével előhívja, kapcsolódik azzal az indulattal, azzal a jó indítatással, ami a Szentlélek által a szívünkben van, mert érdekli. Mint a Krisztusért kérünk, tehát azt jelenti, hogy bennünk ott van a szeretet, bennünk ott van a készség, mert az Úr küldött bennünket, de hogy jöhet létre szolgálat, ha másik emberben is van nyitottság. És vannak kérdései, érdekli ez dolog. Ha nem érdekli, akkor ugye szaladgálsz utána egy szorolappal, kidobja a következő kukába. Akkor ezt el kell engedni. Tudomásul kell venni, hogy neki az életében még nem az a fázis jött el, hogy beszélgessünk. Őjétre tudok imádkozni. Tehát ez fontos, Krisztusért kérünk, tehát egy kölcsönösség, egy belsőből fakadó, szeretetből fakadó, Isten szeretetéből fakadó indítatás, hogy megosszam buzgóság, hogy megosszam az evangéliumot, és a másik emberben lévő nyitottság találkozik. Erről szólít az apostol. Tegyetek tanítvánnyá minden népet, szintén ez is ugye Jézusnak a misszió parancsában van benne, ez csak kölcsönösségről van szó. Hát ki tudott tanítvánnyá tenni? Aki hagyja magát, nem? Ki tudok segíteni tanítványságra? Aki akarja, aki együttműködik. Én kész vagyok rá, de ez kevés. Kell a másik embernek is a készsége. És Jézusnak a beszélgetése, találkozása János 4-ben a samáriai asszonnyal, hát ez egy nagyszerű, hogy is mondjam, ezt ízlelni nagyon jó, és sokkal valóságosabb képünk rajzolódik ki ebből a ennek a történetnek a átgondolása által, hogy mit is jelent szolgálni, az evangélium szolgáltában állni. Ott van egy kút, egy zsidó rabbi, egy zsidó férfi, a zsidók által utált samáriai nő, jön a kúthoz, ezek még egy levegőt se szívtak egymással, és azt mondja neki ez a zsidó férfi, Jézus, hogy adj nekem inni, szomjas vagyok. És ez a nő ezt teljesen lehidal. Tehát Jézus kezdeményez. És azt mondja, te ki ezt tőlem inni? Hát te zsidó vagy, hát szóba se álltok velünk. És én egy savány nő vagyok, te meg egy férfi vagy, abban a kultúrában ez egészen más volt, és megszólítasz. Hát teljesen illetlen is volt ebből a szempontból. Hát, és az, hogy zsidóként megkérte ezt a samáriai nőt, ez egy kezdeményezés volt. És akkor erre mondja neki Jézus, hát igen, azt mondja, ha tudnád, ki kér tőled inni, akkor te kérnél tőle, mert olyat tenne veled, ha abból innál, amit én adok neked, soha nem lennél szomjas. Megint csak valami, ami a szívében egy fájdalom ennek a nőnek. Tudjuk, egyedül ment a kúthoz, 5 férje volt, és akivel akkor élt, éppen élettársi kapcsolatban nem a férje volt. És akkor azt mondja neki Jézus, hogy oké, hívd ide a férjedet. Erre azt mondja a nő, de hát nincs férje. Mondja neki Jézus, jól mondod, mert 5 férjed volt, de akivel most élsz, az nem a férjed. És akkor jön egy váltás. Azt mondja ez a nő, oké, hol kell imádni az Urat? A mi szent helyünkön, a Garizim hegyen, vagy Jeruzsálemben? Azt mondja neki Jézus, figyelj, se itt, se ott. Mert az igazi imádók szellemben és igazságban imádják az Atyát. És azt mondja az asszony, gondolkodik az egész helyzeten, zakatolnak a gondolatai, dolgozik benne, mindaz, ami az esemény, a kapcsolat, a találkozás, a beszélgetés forog benne. Azt mondja, tudom, hogy el kell jönni a Krisztusnak. Azt mondja neki Jézus, én vagyok, akivel beszélek. Na értitek? Tehát itt nem arról van szó, hogy Jézus leevangelizált ezt a nőt. Azt mondja, térjél meg, te bűnös asszony, különben pokolra jutsz. Hanem szépen egy folyamatot rajzolik előttünk, és mindig annyit lép Jézus előre ebben a beszélgetésben, amennyi feltárul ennek a nőnek a szívébe. Pedig ő az Úr volt, az Isten. Gyönyörű, nem? És akkor a nő ott hagy csapott papot, beszalad a városba, és mindenkinek kurjongatja, hogy megtaláltuk a Mesiást. Itt van a Krisztus a kútnál. Gyertek, nézzétek meg, nem ő-e az. És akkor valahogy mégis olyan, nem is tudom, bizonyára annyira magával ragadó lehetett ennek az asszonynak az egész fellépése, hogy a többiek elhitték. Nagyon érdekes egyébként a kor is, amiben akkor éltek, mert ugye, amikor Jézus mondta neki, hogy fakadni fog egy víz belőled, nem fog szomjas lenni, akkor ő ezt azt hittem, hogy varázslás lesz. Tehát a misztikum az hozzátartozott az életükhöz, ez a fajta természetfeletti beavatkozásra való nyitottság. Azonnal a mai világban is sok esetben már találkozunk ezzel, az emberek sokkal inkább fordulnak természetfeletti dolgok felé, és ez talán nyitottabbá is teszi őket arra, hogy ne csak a szemükkel láthatóban gondolkodjanak. És akkor ugye jön egy találkozás, jön a beszélgetés, folytatódik, és ott abból a városból többen felismerik a Mesiást a názáreti Jézus Krisztusban. Ne feledjük, annak a legfontosabb egy személy megtérése, aki a legtöbbet fizette érte. Tehát, és a Jézusnak, aki a legtöbbet fizette, volt türelme egy ilyen beszélgetésre, akkor ne legyünk türelmetlenek. Kettő. Biztos vagyok benne, hogyha neked van egy barátod, van egy rokonod, akit nagyon szeretsz, és sokat fektettél már be az életébe, az ő megtérése neked a legfontosabb. Tehát nekem oda kell figyelnem rád, ha mi együtt beszélgetünk vele, és nem lehetek otromba. Nem tolakodhatok bele ebbe a kapcsolatba. Miért? Mert te már fizettél érte. És nekem finoman érzékelnem kell, hogy a te barátodnak, a te testvérednek, a te rokonodnak én tudok-e és hogyan tudok segíteni. Ezt meg kell hallgatnom. Tehát kell egy kommunikáció, ahogy Jézustól ezt nagyszerűen tanulhatjuk és láthatjuk. Azt mondja az Úr Jézus, az Atya munkáját és szeretetét és hűségét elénk tárva, de megmondtam nektek, láttok ugyan engem, és mégsem hisztek. Akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön. És aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. Mert nem azért szálltam le a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem, hanem hogy annak akaratát, aki elküldött engem. Akit nekem ad az Atya, és eljött a pillanat az életében, az hozzám jön. Igaz, Laci? Itt találkoztunk az ajtóban. Honnan jöttél? Hát, olvastam a Bibliát, megszólított Isten. Akit nekem van az Atya, az hozzám jön. Eljött a pillanat. Lehet 2 évvel ezelőtt találkozunk, és pattantam volna le rólad, mint a falról. És így húzzál már, csikém, hülyeséggel beszélsz itt nekem ilyen maraságot, Istennek, stb. És 2 év múlva egy egészen más életszakaszban lehetünk. És az a személy is, akivel találkozunk holnap, holnap után, azután, az életnél találkozunk egy bizonyos pillanatában vele. De ne gondoljuk, hogy ő az marad. Ki tudja, hogy mi lesz vele 1 év múlva, 1 év múlva, 2 év múlva. Van itt olyan a gyülekezetbe, aki évekig volt a sátornál, és aztán megtért. És beépült a gyülekezetbe. Többször találkoztunk vele. Tehát érzékelnünk kell, hogy a másik ember hol tart az úton. És ahhoz kell kapcsolódni. És ahol belekerül az Atya vonzásába, akkor keletkezik egyfajta igény, egy szükség, amihez mi nagyon tapintatosan és szeretettel, de tudunk kapcsolódni. És hát ott kell legyen előttünk az Atya hűsége és szeretete, amit képként Ézsás prófétát idézve elénk rajzol az apostol. Itt a 22-es versek a felolvasott szakaszban. Felolvasom mind a két verset, de majd a másodikról szeretnék egy pár szót szólni, zárásképpen. Ézsás pedig nyíltan ki is mondja, megtaláltak azok, akik nem kerestek, megjelentem azoknak, akik nem kérdezősködtek utánam. Izraelről viszont így szól, egész nap kitártam karjaimat az engedetlen és ellenszegülő név felé. Hát én ezt az utolsó igeverset vagy úgy képzelem el, mint amikor van valakinek egy gyereke, és piszkosan, koszosan elszakította a ruháját, rendetlen volt, és meg is sérült a butasága miatt, és ott sír, és akkor az apa meg letérde, és azt mondja, gyere ide, kisfiam, gyere ide. Ez az első. Utána meg lehet beszélni a dolgot, de kitárja az apa a karját, és azt mondja, gyere ide, fiam, gyere ide hozzám. Tehát ez a kép van az Atya szeretetéről. Azt mondja, hogy naphosszat kitártam a karomat, és azt mondtam, gyere haza. Na most, ha az Atya ilyen szeretettel és ilyen tapintatta van az emberek iránt, akkor mi hogyan végezhetnénk másképpen az evangélium szolgálatát? Ha az Atya ilyen türelemmel vár az emberre, még az ellenszegülőre is, a népéből valóra, akkor mennyivel inkább türelmesek lehetünk mi a körülöttünk élők felé, és türelmes szeretettel próbálunk felük szolgálni, azt szerint, amire eljutottak. Amen. Adja meg az Úr ezt a lelkületet, és ebben sok szabadság van, sok élet van, át van hatva a léleknek a szeretetével, az Istennek a drága munkájával, át van hatva azzal, hogy nem az ember erőlködik, hanem az Urat engedi cselekedni, de érti a maga felelősségét, a maga szolgálatát ebben a nagy kalandban. Nagyon kívánom azt, és adja is meg az Úr, imádkozzunk is érte, hogy keresztezze az utunkat azokkal az Úr, akik így el vannak készítve. Akik másnak abban a fázisban vannak az életükben, hogy eljutottak arra, hogy kérdeznek, nyitottak, keresnek. És tudunk kapcsolódni hozzájuk. És adja meg az Úr, hogy ne csüggessene az se bennünket, ha esetleg elutasításokat élünk meg, hanem értsük, hogy ő még ott tart. De ne zárjuk be az embereket a jelenlegi élet hozzáállásukba. Mert nem tudod, hogy egy hét, két hét vagy egy év múlva mi történik vele. És milyen fordulatok lesznek az életében. Nem mondjunk le róluk. Azért, mert bennünket esetleg ott és akkor elutasítottak. Imádkozunk ezért? Gyertek, álljunk fel és imádkozzunk. Szeretnék lehetőséget adni most, hogy egyszerre félhangosan imádkozzunk magunkért, meg ha vannak ilyen életek, sorsok körülöttünk, akár név szerint, és vigyük az Úr elé, és majd én fogok aztán imádkozni. Hangosan lezárveszedem a közösséget. Menjünk az Úr elé egyenként, félhangosan imádkozunk. Mondjuk ki a szavakat az Úr előtt. Drága Atyám, köszönöm neked, hogy oratal egyszülött fiadat értünk bűnös emberekért, és köszönöm, drága Jézus, hogy nem magaddal foglalkoztál. Nem magad körül forgott az életed, hanem kész voltál letenni az Atya kezébe az életedet. Miértünk, mi helyettünk, hogy megments bennünket. Tudom, Uram, és értjük a te drága igédből, hogy igazán teljes élet akkor fogunk tudni élni, ha le tudjuk tenni az életünket, és nem magunk körül forgunk. Segíts nekünk, Uram, így odaadni az életünket a te kezedbe, hogy munkatársaid lehessünk, és tudjunk odafigyelni a másik emberre. Érteni, vagy próbálni megérteni a másik embert, hogy törekedjünk arra, hogy kapcsolni tudjunk hozzá. Uram, hálás vagyok, hogy nagy munkádba bevonsz bennünket is. Imádkozom azért, hogy add meg azokat a találkozásokat nekünk, hogy tudjunk találkozni a már elkészített szívű emberekkel, akikhez tudunk kapcsolni a tanúbizonyságtételünkkel, az evangéliummal. De áldj meg bennünket azokban a beszélgetésekben és az élethelyzetekben, ahol egy-egy lépéssel tudjuk a hit útján tovább segíteni azokat, akikkel találkozunk. Jézus drága nevében köszönöm, Atyám, hogy meghallgattál és cselekszel. Amen. Amen.